A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom Márk evangélium a 10. részéből a következőképpen. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte ezt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled, menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagyon nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekei, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás közt: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak befogadását hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, olyan ritkán döbbenünk meg azon a nagy kérdésen, hogy vajon az Isten országába te hozzád fogunk-e megérkezni. Olyan természetes módon gondoljuk, hogy ez nekünk jár, és nem gondolkodunk azon el, hogy vajon hol vagyunk, közel-e, távol-e, vajon merre felé tart az életünk, mit mutat a mi életünk. Most megvalljuk néked, hogy bizony nagy dolog az, és nem természetes, hogy a te házadnak ajtaja megnyílt ma reggel, és ide jöhettünk. Nem csak azért, mert a világnak számos helyén becsukták a templomokat, beszögelték az ajtókat, nem csak azért, mert emberek az életüket adják, hogy eljöhessenek, hanem azért, mert annyi minden más leköt bennünket. Vannak fontosabb dolgok is az életünkbe. És mégis úgy gondoljuk, hogy a végén nekünk megjárja. Most elédben állunk, megüresítve kezünket, szívünket, és kérjük a te bocsánatodat, kérjük a te ajándékaidat, a készséget, hogy valóban az egy szükséges dologra tudjunk koncentrálni. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet, a szólót és hallgatót egyaránt, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nem sok gyermeket látok sajnos ma, de azért gyertek, gyertek, vigasztaljatok meg, hogy vagytok. Szervusztok, áldás, békesség! Ugye, a múlt alkalommal a halottak napjáról beszéltünk, de most folytatjuk a templomról szóló tanulmányainkat. Ugye eljutottunk odáig, hogy jövünk a templom felé, felnézünk, akkor látjuk a tornyot, rajta a csillagot, amelyik nem buzogány, látjuk, halljuk benne a harangot, van egy felirat: Te benned bíztunk, elejétől fogva. Beljebb lépünk, van egy másik felirat, úgy van, a Magyar Feltámadás temploma, amit tudjuk azért van, mert Trianon utáni első református templom, amit fölépítettek. Ha valaki netán hallotta volna szerdán 14:30-tól 14:00-ig a rádiót, akkor azt is tudná, hogy az
Temjén István bácsi építette. Na de belépünk a templomba, és ugyanen egyenes szembe mivel találkozunk, mit látunk? Hát nézze onnan ide. A szószéket. És előtte, ez itt mi, ami előttem? Ez az úrasztala, így van. A szószékről is beszéltünk, hogy ott mit csinál az ember. Prédikál, ugye? Igét hirdet. Most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy miből beszél a lelkész? Hát van, aki mondja, hogy a hasából, de ez nem így van. Tehát a Bibliából, tehát vesz egy ígét a Bibliából, és azt magyarázza. És meg tudnátok-e nekem mondani, hogy milyen nyelven írták a Bibliát eredetileg? Csú, biztos nem magyarul. Hol él Jézus? Latin, ez már közelít, nagyon jó. Zsidó. Úgy van. Az Ószövetséget és az Új Szövetséget, azt meg görögül, ezt is elárulom nektek, de nem ezt kell megjegyezni, hanem azt, aki magyarra először lefordította, azért, hogy amikor fölolvastam a Gazdag Ifjút, akkor mindenki érthesse, és ki volt az, aki magyarra lefordította, mert ez az érdekes most nekünk. Károli Gáspár, nagyon jó válaszokat adtam, és csak annyit áruljatok el, hogy mikor jelent meg az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás. Ezt elárulom nektek 1590-ben. És hallottatok-e valamit az újságban arról, hogy ezt az eredeti, gyönyörű, nagy vastag Károlit ugye, ellopták a vizsgai templomból, és tudjátok, hogy mi lett vele? Meglett. Megtalálták, ugye, megvan a vizsgai Biblia, valaki nem tudná, örömmel bejelentem, visszakerült a helyére kis restaurálással, semmi baja nem lett. Tehát Károli Gáspár 1590-ben, azért, hogy mi magyarul is hallgassuk, egyébként, ha már erre esik szó, az angol Bibliát, azt vajon kifordította le. Azt majd legközelebb megmondott nekem, jó? Jól van. Szervusztok, áldás, békesség! Készüljünk az ige hirdetésre, a 234. énekünknek az első versével. Jelkérjük Isten áldott szent lelkét. Szeretteim, az az ige, melynek alapján előttetek Isten üzenetét az ő szent lelke segítségével. Hirdetni kívánom a felolvasott egész rész, ebből aláhúzom az utolsó három mondatot. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Fokaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, erről a történetről könnyű prédikálni, legalábbis első pillanatra, elég, ha egy kicsit pellengére állítjuk a gazdag ifjút, és megállapítjuk azt, hogy lám a pénz fontosabb volt neki, mint az Isten országa. Testvérem, tehát te is vigyázzál, nehogy így járjál. Csak ez azt jelenti, hogy akkor a magyar lakosság 95%-ának nem szól ez az ige hirdetés, mert tudnélik nem áll fenn a nagy vagyonnak a veszélye, más veszélyek persze fennállnak, nem fenyegeti őket ez a helyzet. Bár ugye lehet, hogy ha ma, már nem is, de a jövő héttől ugye egyen majd többen leszünk, és ugye már a 4 milliárd fölött már kísértésbe esik az ember, hogy egy lottószelvényt megkockáztat, már nagyon határeset. És akkor ugye ott lesz majd a nagy probléma, a van. Elgondolkodhatunk magunkban, hogy hát mi minden jót tennénk vele, persze másoknak, meg magunknak. Na de milyen nehéz lehetett a van, amikor ténylegesen rendelkezésre áll a nagy vagyon, ahogy az írás mondja, és akkor ezt az üzenetet kapja Jézustól, hogy add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Micsoda igazságtalanság ez. Ez a gazdag ifjú soha nem lopott, nem gengszterkedve szerezte a vagyonát, nem a bentfentesek klubjába privatizálta, nem volt 10 tanácsadói állása, és kőkemény erkölcsi értékrenddel nőtt fel, soha életében senkit meg nem károsított. Miért nem mondja Jézus Zákeusnak? Ugye ő volt aztán a gazvickó pénzügyőr, ott mindent lopott. Miért nem neki mondja? Miért ennek az embernek mondja? És hát egyébként is, ugye végig gondoljuk, hogy ez az ember komoly kegyességben élve nagyon sokat adott, adakozott, mert hiszen minden volt számára az Isten törvénye, és adakozni csak a vanból lehet. Ja, osz szét a vagyonod, ez egy nagyon felelőtlen dolog, mert ez elkótya vetélem egyszer, és aztán vége, adakozni csak egy működő vagyonból lehet. Tehát a szegények segítésének a legrosszabb módja az, hogy szétosztom a vagyonomat egyszer, és akkor befejeztük, magam is a szegények közé fogok tartozni. Tehát azt gondolom, hogy nem erről van nyilván akkor szó, hanem valami más irányba kell gondolkodnunk. És induljunk ki onnan, hogy van egy égető kérdés ennek a fiatalembernek. Egyszerre csak nagyon fontossá válik neki az üdvösség kérdése, hogy mi lesz velem. De ez rendkívüli dolog, hiszen előtte áll egy szép gazdag élet, egy pálya, nagyon világos az út, tehát nem kell egy percig se gondolkodnia azon, hogy mi lesz velem, hogyan, merre felé, és mindenem megvan, külső dolgokban is, bőségesen, lelkiekben is, az Isten törvényének a szerelmese, de ott van benne ez a nyugtalanság, hogy mi lesz velem. És ez egy különös, nagyon-nagyon rendkívüli pillanat. Nem tudni, hogy honnan jött, én csak úgy elképzelem kicsit a fantáziámat eleresztve az evangélium alapján, hogy amíg nem hallotta Jézus, nem volt semmi gondja. Előtte közvetlenül arról beszél Jézus, hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába, és persze csak jön ez a kérdés, hogy mit tegyek, hogy az Isten országába bemessek, hogy örök életem legyen. Tehát valami érez, hogy talán mégsem úgy van, ahogy eddig gondoltam, hogy minden rendben van, mindent megtartottam ifjúságomtól fogva, bizonyára kedvelték, hogy példának oda állították a rabék a többi nebuló ellen, látjátok, valahogy így kell, de Jézus valami másról beszél, és ez úgy gondolom, hogy egyszer csak nagyon elgondolkoztatja, és sürgőssé válik a kérdés, azt olvastuk az igében, hogy útnak indul Jézus, ekkor indul el Jeruzsálembe, már az utolsó út, innen már csak a keresztig vezet a jeruzsálemi esemény sorozat, tehát Jézus indul Jeruzsálembe, és oda szalad, mint egy utána az utolsó pillanatban, nehogy elmulassza ezt a találkozást, érezni ennek az egész életnek ezt a feszültségét is, hogy mennyire fontos, nem mondja azt, hogy majd jön még erre, hanem nehogy most elmenjen, most akarom a választ. Tehát nagyon sok üzenete van ennek a néhány mondatnak itt az elején, de talán ez a legfontosabb az, hogy milyen nagy dolog az, ha fiatalon lesz égető kérdésé, az, hogy mi lesz velem. Van egy ének, de hogy most-most még ifjú korodban add át Jézusnak szíved, még öröm, remény, vidám, kedv, ifjúság, erő tied. De tehát ez a ifjú még mindenre képes, tényleg mindenre van ereje. Mit tegyek még? Hát mindent megtettem, nagyon maximálisan, maximalista ember lehet, de teljesen őszintén azt mondja, vállalom, ha még van egy plusz, akkor én azt is megcsinálom. És Jézus rátekint, és azt mondja az írás, hogy megkedvelte. Talán felméri ezt a fiatalembert Jézus. Kicsit itt is tovább lehet gondolni, mit jelent ez, hogy megkedvelte. De egy rendkívüli pillanat van, tudnélik. Tudnék, Jézus azt mondja, hogy kövess engem, tanítványnak hívja. Ez egy rendkívüli pillanat. Nem akár kikornek, és nem akár mikor hangzik el. Nem olyan sokszor az evangéliumokat megnézzük, nem olyan sokszor hangzik el ez így ilyen nagyon direktben, hogy gyere és kövess engem, hagyj ott mindenedet, és gyere utánam, úgy, ahogy a 12 követi, hogy Péterék is ugye fölkeltek, ott hagyták a hálót, hogy Máté fölállt a vámszedőasztal mellől, és Jézus vándorló tanítványai lettek. Itt valami hasonlóról van szó. A írásból tudjuk, hogy volt egy szélesebb tanítványi kör is, azok úgynevezett 70, akiket kiküld majd Jézus. És lehet, hogy Jézus alkalmasnak találta ezt a fiatal embert, hogy belefér. Miért ne lenne köztünk, nem volt ott sok tehetős ember, egy tanult ember, egy ilyen kiváló fiatal ember, milyen jó lenne őt megnyerni az Isten országa ügyének, és hát ha eljönne közénk, az sem biztos, hogy mennie kellett volna feltétlen, hiszen nem feltétlen ment mindenki, aki mesternek nevezte Jézus, volt, aki a házát bocsátotta rendelkezésre. Tehát akár hogyan is van, de elhangzik ez a nagy mondat, hogy kövess engem. Tehát mit jelent a követés? Ugye ez itt a kérdés. Nyilván azt jelenti, hogy most egy másik útra kell lépned, mint amin eddig jártál. És ugye Jézus azt is megmondja, hogy mi ez a másik út. És tudnélik, nem arról van szó, hogy jónak kell lenni, az eddig is igyekeztél, hanem szabadnak kell lenni. Ez óriási különbség. Ez az ember a jó felől gondolkodott. Nagyon sokszor gondolkodunk a jó felől, jónak kell lenni. Ezért is a jó mester megszólítás. És mi már nem érezzük ennek a súlyát, mert sőt már azt mondjuk valaki egy jó ember, akkor már hogy így megszólítunk valakit, ebben már inkább egy ilyen pejoratív értelem van, szinte az ellenkezőjét jelenti. Jézus idején a jó jelző az az Istent illette egyedül. Ezért is mondja, hogy senki sem jó, csak az egy Isten, hanem az egy Isten. És csak Isten adhatja ezt a jelzőt valakinek, hogy ő jó. De Jézus ezért utasítja egy emberektől ezt a jelzőt. Csak Isten adhatja. Elhárítja magától, de közben az Isten teljes jóságával fordul oda ez a fiatal emberhez. Tehát a fiatal ember számára az a jó ember, aki jótékonykodik, megtartja a törvényt és gyakorolja a jótékonykodásban magát. Itt egy picit érdemes mélyfúrni, hogy miféle gondolkodásmód van emögött. Az elsősorban az adakozást jelentette a jótékonykodás, mert volt egy másik formája, amit kevésbé szoktunk érteni, vagy erre figyelni. A rabbik azt mondták, hogy van a jótékonykodás, és van a szeretet tetteinek a gyakorlása. Ez nem csak adakozást jelent, hanem a személyes részvételt benne. A Máté 25-ben olvassuk a szeretet tetteinek ezt a fajta szabadságban való, nem annyira jutalomért. Ugye mit is mondott, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Tehát személyesen részt veszek ebben a jó cselekvésben, magam is megteszem, nem csak egy kicsit ilyen személytelenül azt mondom, hogy inkább pénzt adok, hanem magam is gyakorlom ezt. Ezt így lehetne fordítani, hogy a szeretetnek a szabad tettei. Tehát ott van ugye a Máté 25-ben, mikor láttuk, ugye nem tudunk róla, nem emlékszünk rá. Tehát nem volt ez így bekönyvelve, hogy ez jó lesz majd elrakni, mert majd az Isten ezt számon tartja. És ugye ez a nagyon izgalmas itt, hogy ez a fiatal ember valamiképpen közel jár az Isten országa szabadságához, öröméhez, mert mit tegyek még? Hát itt van ez a lehetőség, amit gyakoroltak azok a nagyon kegyes emberek, akik úgy érzik, hogy még valami kell, hogy a szeretetnek ezek a szabad tettei. Azt mondja, még ezt is megteszem, ha kell, hogy személyesen megápolok valaki nyomorultat, valami hasonlót, és itt már tényleg szinte csak egy lépés van, szinte mindent tud, mindent érez, és ez a lépés mégis megdöbbentő módon az ég és föld közti távolság, mert ember ezt át nem tudja lépni. Csak Jézusban lehet átlépni, mert tudnélik benne itt az ég a földön. Kövess engem, na most lépj át, kövess engem, mert itt vagyok, mert most hívlak. De micsoda feszült, milyen drámai ez a pillanat, egészen közel lenni, és közben egészen távol lenni egyszerre, micsoda vonzás az Isten világa, és micsoda vonzás a szépen felépített, tündöklő élet. Ugye a nagy vagyon, a kettős tűzbe kerül ez a fiatal ember, és a nagy kérdés, hogy vajon melyik lesz az erősebb. Tehát világos, Jézus nem általánosan beszél, azt mondja, neked itt személyesen most ez a problémád, nem mondja azt, hogy összes gazdag adjon el mindent, hanem itt konkrétan erről a személyről van szó, a lelkesedésed, az Isten utáni vágyad közel visz téged, de a szíved mégis ott maradt a földi kincsnél. Jézus mondja, hogy kincsed lesz a mennyben, ez is egy rabinusi gondolat, ezt is, hogy valóban az Isten számon tartja azért a jó cselekedeteket, oda tartozik a korabeli tanításod, örülj annak, hogy ott van kincsed. De ugye a személyes rész, a döntő pillanat az, hogy igen, mondjak Jézus hívására. Ez attól függ, hogy tulajdonképpen hova vagyok rögzülve a szívem, és ezzel nem tudott szembenézni az ifjú. És mégiscsak ez az egyszerű tény valóban végső soron szíve nem Istennél van, hanem ott van a vagyonánál. Nem tud szabad lenni Jézus követésére. De a szabad ember akkor valami ilyesmi válaszol Jézusnak, hogy hát ha ez az Isten országának az útja, akkor már is megyek. Ugye? Azonnal letették a hálót, fölálltak és mentek. De milyen különös a vége az ő történetének. Nincs vége. De mert szomorúan ment el, elborult az arca, szomorú lett az ember, nem dühösen, nem nevetve, ugyan kérem, hát ez egy őrült, miket beszél ez itt, bolond ez a rabbi, hanem szomorúan. És talán ez a legmegrendítőbb ebbe a történetbe, hogy értette Jézust. Értette Jézust, és értette saját problémáját. És azért nézzünk magunkba. Értjük Jézust, és értjük a saját problémáinkat. Tehát hagyjuk nyitva a történetet ennek az ifjúnak, mert a miénk is nyitott még esetleg. Tehát értjük Jézust, értjük magunkat, csak nincs erőnk dönteni, mert még nem vagyunk igazán szabadok. Tanítványok is világosan átlátják a helyzetet, és látják önmagukat, és rémülten kérdezik, hogy hát akkor ki üdvözülhet? És itt már aztán a végén nem a gazdag ifjúra vonatkozik, igazán az ő kérdésük önmagukra vonatkozik. És Jézusnak tulajdonképpen ez a válasz, hogy amit láttatok, ez egy nagyon emberi, ilyen az ember, jóvá lenni akaró ember. De eléri a határait, és nincs tovább. Nem elég. De mondja Jézus, Istennek minden lehetséges. Nem egy homályos talán ez, hanem ez az evangélium. Jézus ezt a mondatot használja fel, amit az Úr mond Ábrahámnak és Sárának, amikor ott megjövendőli neki, hogy gyermeke lesz esztendőre, és akkor Sára nevet, és akkor rákérdez az Úrot, hogy miért nevet Sára, és akkor ezt a választ mondja aztán az Úr, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára, vagy Jób mondja, hogy tudom, hogy mindent megtehetsz. Tehát inkább azt hiszem az ábrahámi mondat visszhangzik itt, hogyan lehetséges minden. Hát úgy is lehetséges, hogy ő minden ember kézbe vehet, magához téríthet, ott és akkor, amikor mi nem sejtjük, amikor nem gondoljuk valakire, amikor azt hiszük, hogy ez nagyon be van rögzülve, ez nagyon mozdíthatatlan, az Isten már rég kézbe vette, még önmagunkról is gondolhatjuk ezt. De igazából úgy látom, hogy az Isten jó volta az, amelyik ezt a hiányzó lépést, az egyfogyatkozást, azt, amit viszont nem tudunk kitölteni, a legnagyobb távolság mégis ő és én. Tehát Jézus Krisztusban, az ő szeretetének a szabadságában odaadja az ő fiát, a végzetes fogyatkozás kipótlása érdekében is. Hát ezt engedjük meg a gazdag ifjúnak, hogy ő egyszer eljut ide, hogy van egy végzetes fogyatkozásom, és Jézus Krisztusban ezt kipótoltatik, és önmagunk számára pedig kérjük el tőle hittel magunknak. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 479. énekünk második és harmadik versével válaszoljunk. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, magasztalunk a te jóságodért, azért, hogy odafordultál hozzánk, hogy minden jó tőled való, minden drága kincs felülről való, és ezt megosztottad velünk. Közünk jöttél a te fiadban, hogy nem kell nekünk vágyakozva, lemondóan tekinteni az égre, mert itt vagy egészen közel, közöttünk, sőt bennünk a te fiadban. Csodálatos dolog ez, és hagy éljünk ezzel, hagy tudjunk dönteni, de ehhez is arra van szükségünk, hogy a te szent lelked munkáljon bennünk. Mert döntésképtelenek vagyunk, mert két tűz között szoktunk örlődni a legtöbbször. De te kegyelmes vagy és irgalmas vagy. És ezért a kegyelemért és irgalomért kérünk, és ezért adunk most hálát. Megköszönjük néked, hogy velünk voltál az elmúlt héten is. Megköszönjük néked, hogy annyi minden elkészítettél már is a jövő hétre, hogy tudjuk kinyújtani érte a kezeinket, megüresítve, és tőled elfogadni. Hadd kérjünk a te gondviselésedért, hadd kérjünk elsősorban a betegjeinkért, az idősekért, a megfáradtakért, és a megszomorodottakért különösképpen, akik azért szomorodtak meg talán, mert gyászt hordoznak a szívükben, vagy súlyos és megoldatlan problémákat, vagy nem találják a békességüket. Te nálad minden lehetséges, akkor már elfogytak az emberi lehetőségek. Áldj meg bennünket, készíts bennünket a jövő hétre, a munkákra, a mindennapokra. Maradjon meg benne a veled való találkozásnak derűje, öröme és tisztasága. És hagyj könyörögjünk azért is, édesatyánk, hogy vigyázz a mi gyermekeinkre, ifjainkra és leányainkra, hogy keressék valóban a jót, és gyűjtsék a kincseket, amelyeket moly és a rozza meg nem emészt. Így áldj meg mindnyájunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy kicsit maradjunk csendbe, és gondoljuk át az ígét. A 301-es énekünket énekeljük, ami már advent felé néz. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.